Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Janklovics Péter, színész-humorista. A Gornagy Mária színi tanodában végzett, majd az Alaegerszegi Hevesi Sándor Színház, később a székesfehérvári Vörös Marti Színház társulatának lett a tagja. Az országos ismertséget a 2009-es és 2010-es Sziget kampány hozta meg számára, amikor a rendezvény arcaként jelent meg a nyilvánosságban. Ugyanebben az évben kezdődött humorista stand-up karrierje, rendszeresen fellép a Duma Színházban és látható a Comedy Central stand-up műsorában is. Feleségével két fiút nevelnek. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, minden műsor elején átnyújtok szertartásosan egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, valamennyi kifejezés Janklovics Péter életének meghatározó szereplőjére, idézetére, szerintem érdekes aspektusára utal, de nagyon rejtjeles és talányos kifejezések szerepelnek ezen a papíron.
De nagyon izgalmasak.
Izgalmasak?
Igen. Nem is tudom. Hányra szokott idő lenni?
4-5.
Tényleg?
4-5-6.
Ja, Istenem.
Na, gyorsan
elmondok mindent, hogy legyen.
Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Újra és újra. Benzin. Hogy csináltad? Elég volt. Nem féltél? Más szerepben. Jobb hián. Külön-külön. Nem lesz kevés? Elájulok. Rendellenesség. Mit mondott? Vezérelv. Nem akarom látni. Szerencsefia. Miért nem én? Elcsúszva. Hoppa. Melyik legyen? Melyik
kezdjük? Ja, hogy már így van egy pár, amit sejtek,
megtévesztő,
hogy...
Megtévesztő, vigyázz.
Tényleg megtévesztő?
Rendkívül csalafinta módon járunk el. De amit ja, te Isten. Gondolsz...
Jó. Kezdjük a végéről, ez az elcsúszva, ez nagyon, nagyon megakadt rajta a szemem. Vagy
az a te, én úgy tudom, hogy legendás késéseidre vonatkozik, mert hogy te nagy késő vagy. Ezt én jól tudom?
Figyelj, időben érkeztem
ide is. Hajszál pontosan jöttél. 55-re beszéltük meg, és hajszál pontosan jöttél.
Igen.
Akkor ez nem
akartam,
igaz?
Nem. Hamarabb akartam egy kicsit érkezni, de...
Az már nagyon megzavartam a rendszert.
Nem, a házszámot, tehát, hogy máshol parkoltam le, és annyira megörültem neki, hogy milyen jó, hogy van időm, hogy nem kell még akkor még tovább jönnöm, hanem szépen ott hagyom az autót, és elsétálok ide. Igen, hogy késős vagy, de ezt így körbe kérdezted? Vagy ez ilyen köztudott? Hogy...
Nem köztudott, de mi meg
tudtuk. De te tudod. Aha. Hát, hogy ilyen, hát késős
vagyok. De téged zavar, vagy inkább csak a környezeted?
Nem tudom. Egy csomószor a környezetemet nem is, de engem zavar. Tehát, hogy én dacára annak, hogy tényleg nagyon sokszor elkésem, dacára annak minden egyes alkalommal én tönkre megyek. Tehát már mikor ülök az autóban, vagy állok a villamoson, és tudom, hogy nem fogok odaérni, ahogy mennek előre a percek, tehát hogy egyre többször nézem az órámat, látom, hogy igen, 2 perc múlva kéne ott lennem, de még 15 óra, most kéne ott lennem, de még 10 perc, és ott én nem tudom, ez ilyen, hát ilyen önsorsrontás szerintem.
Önsorsrontás?
Hát nem tudom, hát igen, mert hogyha van időm, tehát hogy az van, hogy tudom, hogy hányra kell odaérnem, és mikor kell elindulnom, akkor mindig az van, hogy ha vagyok valahol, vagy mondjuk otthon, hogy jó, még van 5 percem. Még van 4 percem, még akkor ez a YouTube videó. Még a izét felhívom, és a 3 perc alatt a telefonbeszélgetés 6 perc lesz. Jaj, akkor még ezt meg kell csinálni, azt meg kell, és már úgy indulok, mint, tehát hogy ha van idő, tehát eltervezem, hogy fogok elkészülni, elindulni, és a vége mindig az, hogy otthon is, mikor indulok el, hogy őrjöngök a feleségem, hogy de adjad ide a táskát, tegyed bele a izét, mert el kell induljam, és minden alkalommal ez van.
És próbálsz rajta változtatni?
Próbálok, szerintem most már azért ritkábban kések.
Régen voltak ebből nagy félreértések, bajok, konfliktusok?
Hát volt, persze voltak konfliktusok. Meg aztán volt egy 7 évem Székesfehérváron, ahol nem laktunk lent, hanem színészbusszal hoztak, vittek minket, mert ugye 60 kilométer Budapesttől, és ott mindig a buszinduláshoz volt kötve, vagy hát, hogy ugye meg volt adva a buszindulás, és ott ugye, hogyha elkéstem pár percet, akkor ki voltam téve annak, hogy rengeteg kollega fent ül a buszon, és Hát nem kívánom senkinek, hogy... Most nem tudom, de remélem nem fog haragudni ezért, de hogy Zsurskati, amikor egy ilyen lapos nézéssel, csak ilyen nagyon halkan azt mondja, hogy példátlan. Ott azért nagyon el tudja szégyelni magát az ember, és ott szerintem leszoktam a késésről egy ideig.
Pedig egy nagyon kedves, melegszívű nő. Tehát
igen, meg engem tanította a Gornagy Mária színi tanodába, és fantasztikus színésznőnek tartom, és egy tündéri ember, de valamikor nála elszakad a cérna, szóval nem jó vele rosszban lenni szerintem, tehát hogy nagyon finoman, de tudtára tudja adni az embernek, hogy most egy picit haragszik.
Na válasszunk egy másik kifejezést.
Jó, jaj, de jó, gyorsan haladunk, jó, persze. Szuper. Benzin, arra kíváncsi vagyok, mert azt nem tudom, hogy abból mit.
A benzin az arra vonatkozik, hogy te szerintem, de ne engedd, hogy bebeszéljem magamnak, te amikor úgy nagyon a nyilvánosság felé fordultál, tehát színész szerettél volna lenni, rockstar béli ambícióid is voltak, szerintem, olvasol a sorok közt, téged elsősorban az motivált, hogy téged megismerjenek, hogy te sztár legyél, hogy az utcán úgy utánad kiabáljanak. Ugye, hogy neked ez egy nagy hajtóerő volt, vagy én ezt rosszul gondolom?
Nem, jól gondolod. Ez hát ilyen tizenéves koromban, amikor elhatároztam ezt az egészet, akkor hát bárki, aki más mond, szerintem hazudik. Tehát, hogy nyilvánvalóan persze arra gondoltam, hogy de jó lenne a tévében lenni, vagy hogyha megismernének az utcán, vagy nem, meg autogramot kérnének, akkor még nem volt selfie, mert nem volt okostelefon, mert sajnos öreg vagyok. És... persze, nyilván ez egy nagyon nagy hajtóerő volt. Az más kérdés, hogy mire eljutottam odáig, nagyon sok év alatt, tehát hogy mire már megismertek az utcán, azóta, vagy addigra ez már pont nem érdekelt egy kicsit se.
De kiélvezted ennek a mákonyát?
Nem tudom, nem volt ennek olyan mákonya. Tehát, hogy addigra már mást jelentett, tehát, hogy ott már, nem tudom, zavaró tud lenni, hogyha nem tudom, mész egy plázába, egy ruhaboltba, és akkor oda jönnek 16 éves gyerekek hátba veregetni, hogy zsír voltál tegnap a tévébe. De...
És erre mit mondasz?
De hát, hogy köszönöm szépen. Meg most is, mikor jöttem itt a Benczúr utcán, akkor láttam, hogy már messziről nagyon mosolyog egy úr, és ő nagyon kultúráltan csak így megállt, és mondta, hogy nagyon szeretem a munkásságodat, gratulálok. Kezet fogott, és mondta, hogy így tovább, hajrá. Ez nagyon jól esett. Persze. Meg... inkább mostanság már ilyen szelfizés van, tehát hogy az, hogy állok valahol, és már ott áll mellettem valaki egy telefonnal így, hogy nem haragszol, ugye? És nem haragszom ilyenkor, meg igyekszem jó fej lenni mindenféle helyzetben, mert pontosan ezért, mert emlékszem arra, amikor még ez volt minden vágyam, hogy ezt elérjem. Most már nyilván más dolgok a fontosak, de...
Miért akartál te ismert, kiemelt lenni?
Fú, nem tudom, volt bennem mindig egy gyerekkorom óta egy nagyon durva exhibicionizmus. Szerettem mindig, hogyha mindenki rám figyel, azt akartam, hogy engem nézzenek, rajtam nevessenek.
Megfejtetted ennek a gyökerét? Azt mondják, hogy minden exhibicionizmus mögött valami van. Tehát valamiért fel akarja hívni a gyerek magára a figyelmet.
Nem fejtettem.
Nem?
Nem. Nem tudom, miért lehetett ez.
Azt hallottam, hogy te például, ha valahol voltál kisgyerekként, mondjuk cirkuszban, még igen, ott is zavart, ha nem téged tapsolnak.
Igen, persze.
Azért az kemény, mondjuk.
Persze, pont a napokban beszélgettünk erről a feleségemmel, mert a nagyobbik fiam, ő nagyon hasonló habitusú sajnos, mint én. Tehát, hogy emlékeztem, tehát konkrétan fel tudom idézni az érzést, amikor anyukámmal cirkuszba voltunk, és azt láttam, hogy óriási éjjelzés megy az akrobatáknak, és így nem értettem, hogy ezt hajtogattam anyámnak, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, hát csak átugranak egyik trapézról a másikra, és teljesen kivoltam, hogy nem engem figyelnek, illetve az talán az első ilyen emlékeim között van, hogy itt a Benczúr utcában, a Benczúr klubban volt egy ilyen, nem tudom, fodrász szakszervezetnek tartott műsor, ahova nagymamám elvitt magával, mint az unokáját, nem tudom, hogy ki, egy énekesnő volt, talán Csongrádi Kata, de nem vagyok benne biztos, és ültünk a nézőtéren az első sorban, És emlékszem, hogy gyomoridegen volt attól, hogy mindjárt feljön egy nő a színpadra, elkezd énekelni, és mindenki őt fogja nézni, és neki fog tapsolni, és felálltam a székre, megfordultam, és elkiáltottam magam, hogy szervusztok társaság. És hát mindenki, jaj, de édes ez a gyerek, és ott azt éreztem, hogy igen.
Nem voltál te idegesítő kisgyerek? Tehát ilyen minden
évek van? Lehet, hogy idegesítő voltam. Dehogy nem. Kicsit hiperaktív, vagy nem is tudom, hogy hiperaktív. Hát ilyen eleven gyerek voltam. Mozgékony.
Szüleid korán elváltak, ugye?
Igen.
Hány éves voltál?
3-4 lehettem.
Akkor nem is nagyon vannak emlékeid arról, amíg ők együtt voltak?
Hát nagyon halványak.
És ezután te olyan helyzetbe kerültél, hogy kellett döntened, vagy ez olyan elsimulóan
magától értetődő volt? Nem kellett döntenem, édesanyámmal maradtam, és sőt, egy ilyen nagyon furcsa helyzet állt elő, tehát hogy ők meg akartak kímélni engem attól, hogy ők elválnak, és ezt nem mondták el nekem, és sok éven keresztül, szerintem olyan 6-7-8 éven keresztül nekem azt mondták mind a kette, hogy apukám vidéken dolgozik. És fura volt, hogy jó, hogy vidéken dolgozik, de hogy sose alszik otthon, meg nem tudom, de én el akartam hinni nekik, mert nyilván ők a szüleim, és véletlenül tudtam meg egy telefonbeszélgetés. Anyám beszélt telefonon valami hivatalos szervvel, valamit nem tudom, reklamált, és megütötte a fülemet a szomszéd szobába, hogy mondja, hogy igen, és hogy a volt férjemmel ez és ez volt, meg amaz volt, és mondom, tessék? És ott utána kérdőre vontam, hogy anya, hát azt akkor hogy? Meg és akkor mondta, hogy nem akartuk neked mondani, hogy ne sérülje. És hát szerintem ettől sérültem nagyobbat, de nem akarom ezt, mert ezt már megbeszéltem anyámmal, és ezt mindig ő úgy veszi, hogy ezt szemrehányásként mondom. Nyilvánvalóan ez feldolgoztam azóta, meg nem volt ez nekem akkora trauma, tehát hogy nyilván egy gyerek nem hülye. Tehát, hogy nem hittem el nekik, csak el akartam talán hinni. Tehát valahol én ezt azért sejtettem szerintem.
De ez alatt a 6-8 év alatt milyen gyakorisággal tudtál apukáddal találkozni?
Nagyon gyakran találkoztam, tehát hogy ő vitt iskolába minden reggel, jött értem autóval, és vitt iskolába. Tehát, hogy
miközben vidéken dolgozott?
Ja, igen. Tehát, de nyilván az új családjával nem találkoztam, mert hát, hogy...
Jó, hogy ő szóval aztán rögtön egy családot
alapított. Hát igen.
És ez alatt a 6-8 év alatt te erről semmit nem tudtál.
Nem, igen. És amikor... Azutána, amikor először elmentem hozzájuk, az nyilván az egy merőben új helyzet volt, és az tényleg egy azért az egy nagyobb trauma volt.
Hány éves voltál akkor?
10-11 körül.
Még akkor nagyon pici.
Igen. Figyelj, hát borult sok minden, meg ott azért az egy nagy trauma volt beleszokni.
Haragolt benned? Vagy ilyen, az, hogy átvertek? Vagy az, hogy miért?
Volt benne, persze. Persze, volt bennem egy harag, meg tényleg azt éreztem, hogy átvertek. Alapvetően úgy emlékszem vissza, hogy nagyon boldog gyerekkorom volt. Tehát, hogy anyukám óvónő volt, tehát hogy nem dúskáltunk, de hogy mégsem emlékszem arra, hogy én hiányt szenvedtem volna bármiben is.
Ezt követően anyukád egyedül nevelt titeket?
Igen,
vagy téged?
Igen.
Édesapád mennyire vette ki aztán a részét a nevelésedből? Tehát hát, apakép, mint olyan, az úgy volt-e?
Volt, mert aztán gimnazista lettem, és ott annyira jól éreztem magam az új osztályban, hogy gyorsan megbuktam egy 4-5 tantárgyból fél évkor, és akkor, hát akkor szintén, akkor azért jobban átverve éreztem magam, azt kell, hogy mondjam, mert hát ott a fejem fölött eldöntötték ők ketten, hogy anyám ugye mondta, hogy ő nem bír velem, apám meg, hogy majd akkor ő embert farag belőlem, és akkor oda költöztem hozzá, hogy majd akkor...
A keménykező apa rendet
így van,
tesz.
Igen, rend és fegyelem lesz, és akkor vele éltem érettségig tulajdonképpen.
És megzabolázott?
Nem tudom.
Mert azért az nem a gyerek, tudom, aki figyelj, négy-öt
szigor tárgyal volt, tehát hogy az volt, hogy nem tudom, hogyha kettőkor vége volt az iskolának, akkor tehát, hogy ki volt számolva takra pontosan, hogy azonnal el kell indulnom, otthon kell lennem, nem tudom, de hogy szerintem ez csak így formailag volt meg, tehát, hogy fú, nem tudom, mert mondtad, hogy ezt utólag nem vágsz ki semmit, de hát jó, elmondom, hogy azt éreztem egy kicsit, hogyha hibázok, az nem marad büntetlenül, de hogyha valami jót csinálok, akkor az a normális. Tehát, hogy ott, szóval, hogy a jutalmazás is elmaradt, én azt éreztem.
Milyen helyzetekben érezted volna ennek szükségét?
Hát nem tudom, mit tudom én, mikor valami jobb jegyet vittem, nagyon ritkán fordult elő, de mikor valami jobb jegyet vittem, vagy nem tudom, kaptam valami dicséretet, meg nem tudom, tehát hogy azt mutattam büszkén, hogy mivel, hogy ez van, ezért aztán lehet az, hogy nem tudom, elmegyek ide bulizni, vagy oda, és akkor mondták, hogy nem, mert hogy az életben is, hogy az életben is mindig a rosszakra emlékeznek, tehát hogy mindig az marad meg jobban az emlékezetben, és ez meg normális. És hát, hogy így az volt a kimondott szabály, hogy ott az életre próbálnak felkészíteni, de így azt tapasztaltam, hogy az élet azért ennyire nem durva.
Te azért máshogy jártál-e volna el saját magaddal szülőként, úgy
igen, értem. Igen, de pálcát törni meg nem, persze, akarok, mert nyilván nem voltam ilyen helyzetben.
Meg az egy más kor volt, igen, mindig hozzáteszem, igen, hogy azért igen, nagyon más igen, kódok működtek van, akkor igen, egy szülő igen, fejében. Igen,
tehát ezért ez 90-es évek eleje volt, egészen más volt. Most utána számoltam, hogy ez több mint 30 éve.
Istenem!
Nem leszek szomorú, csak...
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Janklovics Péterrel.
Azért azt sugalták, meg azt anyu is, hogy álljak több lábon. De bennem soha nem volt B-terv. Tehát, hogy én a mai napig ilyen vagyok, hogy nem tudom, valamit a fejembe veszek, és valamire így rácsavarodok, hogy fú, ez most nagyon érdekel, akkor abban nagyon bele tudom ásni magam. És rengeteg dologgal voltam így, de minden valahogy így elsikkadt. És talán ez az egy, ami viszont nem.
A színészet, igen, meg az előadó
színészet. Igen, igen, igen.
No, hát, ha húzol egy olyan témát, ami ezzel kapcsolatos, válasz kérlek egy másikat.
Ugye, van ez a más szerepben, de azt nem tudom.
Mit szeretnél, bármi?
Engem ez a, nem tudom, ez a nem féltél?
A nem féltél az a Sziget reklámra.
Jó Istenem!
Utal. Azt unod nagyon, ugye?
Hát eléggé, vagy hát nem tudom, mindenhol megkérdezik.
Mindenhol megkérdezik?
Igen, de szerintem máshogy akarod megközelíteni.
Én egy dolog miatt írtam fel, nyilván nagyon sokszor ezt beszéltél
róla. Ezt gyorsan kivégezzük el. Igen, de...
hogy rád ég. Tehát én ismerek olyan színészt, vagy előadó művészt, aki reklámarcként lett mindenki előtt ismert, és hosszú évekbe telt mindezt felülírni a közönség fejében. Ilyesfajta félelmed nem volt-e? Szerintem felülírtad rég, csak hogy akkor.
Akkor, amikor csináltam. Igen. Dehogy is, hát nem is tudtam, hogy ez ekkorát fog szólni. Tehát, hogy fogalmam nem volt róla. Tehát, hogy nyilván nem, meg én akkor egy teljesen ismeretlen székesfehérvári színész voltam, tehát, hogy anyámnak nyilván én voltam a kedvenc színésze, ezt szoktam mondani, de a kutya nem ismert, és láttam, hogy ez egy tök jó, nem is a kiugrási lehetőség, hanem azt láttam, amikor ott voltam a forgatáson, hogy ott volt egy tök jó koncepció, egy nagyon jó ötlet, egy elképesztő jelmez, a figura nagyon megvolt, és azt éreztem, hogy ebben nem szabad hibázni, meg hogy ebből milyen jót lehet csinálni. Eszembe nem jutott, hogy erről 15 évvel később majd egy interjúban fognak kérdezni. Tehát, hogy ez...
Mondjuk el, ha valaki nem emlékezne rá, ez az a Sziget reklám volt, amikor szándékoltan rossz kiejtéssel elkezdett fikázni a Sziget
igen,
előadóit,
igen,
és talán ez lett a legkultikusabb, vagy talán a legemlékezetesebb Sziget reklám. Jól tudom, igen, hogy ott te azért kerültél képbe, ez nekem nagyon tetszett ez a kis anekdóta, mert hogy letartóztatták, hogy börtönbe került az előző
elvileg,
figura?
Igen, tehát én ezt hallottam, hogy arra már ki volt választva, vagy tényleg egy ilyen izmos nyakú kopasz fiatalembert választottak ki erre a szerepre, és hogy ő valami verekedésbe keveredett, és hogy hát nem volt... Hát, hogy valamiért meghiúsult ez a... De nem tudom, lehet, hogy ez csak... De tényleg, de ezt a kreatív ügynökségtől hallottam valakitől. Most már utána fogok kérdezni, hogy ne mondjak hülyeséget, de ezt hallottam, igen.
Te hiszel ilyenben, hogy ez szerencse?
Hát figyelj, azt szokták mondani, hogy persze, persze. Szerencse, de nyilván, tehát hogy az lehet szerencsés, aki nagyon sokáig dolgozik, és egyszer csak ezt színházban is azt szokták mondani, hogyha valami nagyon sikeres, vagy nagyon emblematikus előadás születik, hogy a csillagok szerencsés együttállása. És ez tényleg az kellett, hogy minden együtt legyen. Lehet, hogy ez előző évben nem ütött volna ekkorát, 2 év múlva nem ütött volna ekkorát.
Vártod már te nagyon? Tehát, hogy mikor lesz az a nagy áttörés?
Hát nem is vártam, én akkor már 11-12 éve a pályán voltam, és nem is az, hogy vártam, hanem hogy szerintem így letettem róla.
Letettél?
Nem, nyilván le azért nem tettem róla, mert akkor nyilván akkor abba hagytam volna. Ugye vagy
te,
nem tudom.
Te Zalaegerszegen voltál majdnem 3 évet, igen, aztán igen. Szabadúszó voltál, majd Fehérvárra
így
kerültél.
Van, így van.
És minden sértő szándék nélkül, ezek azért nem voltak korszakos szerepek, tehát azért ilyen kiegészítő szerepeket játszottál, ugye? Tehát segédszínész voltál.
Igen, igen, igen. Ugye? Hogy ilyen mosolyból, igen, 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 igen.
Csak ugye ezzel nem...
Ja nem, dehogy is, nem.
Te szoktál megnyilvánulni ezekről úgy, hogy átmentél a színpadon hátul.
Igen, 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 igen. Hát nem, meg volt Alabárdos 2, nem tudom, Köznemes 6, az konkrétan volt egy ilyen, hogy Köznemes 6, Ács János rendezésében, figyelj, tisztújítás, Nagy Ignác, tisztújítás, Köznemes 6.
Menet közben te mire gondoltál? Hogy leszek én még ott elől?
Persze, nyilván volt bennem ilyen. Hogyne, hogyne. Hogyne, hát különben, tehát hogy nem erre tettem fel az életem, hogy akkor hátul fogok, hogy remélem a következőben már megszólalni se kell, mert...
Igen, de nagyon sokan, és szerintem ezt nálam ezerszer jobban tudod, nagyon sokan élik le így az életüket.
Igen, igen, és ezt viszont nem akartam. Pont egyébként, amikor jött a Sziget reklám, akkor azért elég nagy válságban voltam, tehát hogy akkor már éreztem, hogy akkor voltam 32, és éreztem, hogy valaminek történnie kell, vagy nyilván kerestem a lehetőségeket, de ilyen, tehát hogy ilyen szintű ugrásra én nem gondoltam, hogy ez, hogy egyik pillanatról a másikra így bám, ez így áttörik ez a fal.
Te azt mondod, hogy már feladni készültél.
Hát igen, igen, mondhatjuk ezt, nagyon sokat foglalkoztatott ez a gondolat.
Hogy van, abba hagyom?
Igen, de ettől nagyon féltem volna, mert nyilvánvalóan, mondom, nem volt B-tervem, és ezt akartam egész életemben, tehát hogy nem volt előttem jövőkép.
Te mondd, ha ugorhatunk egy picit, ha már említettük ezt az Zalaegerszeg és a Fehérvár éveket, az neked mivel telt? Szakadatlan reménykedéssel, tehát azzal, hogy na most fog felfedezni valaki, az Ács János meg a nem tudom ki majd meglátja bennem, unalommal, amikor jön már, mert azért ez nagyon sok, ez majdnem 10 év, ugye?
Igen, 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 igen. Sőt, ez konkrétan 10 év. Most utána számoltam, 99-ben végeztem a tanodában, utána kerültem Zalaegerszegre, 99-2000-es évadban, és 2009-es a Sziget reklám.
Szóval, hogy 10 évet eltölteni valamire való visszajelzés hiány, ahhoz azért nagyon elszántnak, elhivatottnak, és fegyelmezett embernek kell lenni.
Szerintem soknál kaptam vissza. Úgyhogy kaptam visszajelzéseket. Tehát, hogy nem volt, nyilván, hogy ha 10 évig az van, hogy ilyen teljes, hogy gratulálok neked is, szóval, hogyha ez lett volna 10 évig, akkor abba hagytam volna. Ha mit nem lett volna sikerélményem. Nem tudom. Az a durva, hogy a mai napig nem tudom, hogy nem tudom másban elképzelni magát.
Hát ezért kérdezem, hogy lett volna erőd? Nem, szerintem nem.
Erőm nem lett volna. Hát nem.
Valami gravitáció mindig ott tartott volna. A színpadon.
Igen, igen, igen.
Voltál te szerinted? Nem láttalak színészként színpadon, ezt bevallom töredelmesen.
Nagyon sokat vesztettél.
Hogy, igen. És remélem nem bántó a felvetés. De voltál-e te akkor, arról a tízről beszélek, kellően jó színész ahhoz, hogy ezt te akkor megugord, szerinted, a mai eszeddel, és a mai minőségérzékeddel?
Nem tudom. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Nem tudom, lehet, hogy voltak helyzetek, amikor érdemeltem volna többet, de azt gondolom, hogy ez a 10 év, ez nem maradhatott volna ki az életemből, tehát hogy nyilvánvalóan ez nagyon sokat formált rajtam, rengeteget fejlődtem, tehát hogy ez szerintem egy út volt.
Amit ütésállóbbá válik az ember.
Igen.
Rengeteg minden tanul egy ilyen alapján. Van, szívosságot, állhatatosságot, kudarcképességet. Az téged nem fenyegetette, mint oly sok pályatársadat, hogy mondjuk elkallódsz, vagy a könnyebb utat választod, és színész büfékbe emelgeted a poharat éjfél után?
Hát figyelj, azért Zalaegerszegen azért emelgettem, de hogy mondjam, az azért egy tök más szituáció volt, tehát nem az volt, hogy ott voltam 20 évig, és 20 év múlva is emelgetem, persze, hanem fiatal voltam, egy tök jó fiatal csapat volt, tehát az nem ilyen kesergős, vagy akár szenvedélybetegségtől fűtött ilyen könyöklés volt, hanem jól éreztük magunkat, bulisztunk. Nem tudom, lehet, hogy fenyegetett ilyen veszély, de szerintem jobban észnél voltam annál. Tehát, hogy rengeteg rossz példát láttam magam körül, és pontosan tudtam, hogy ilyen, meg ilyen biztos, hogy nem akarok lenni.
Igen, csak
és azért arra igyekeztem tudatosan odafigyelni, hogy azért az ne legyen.
Igen, csak ezek az emberek sem önszántukból lettek ilyenek.
Nyilván, igen.
Tehát
igen.
Nagyon sokszor jogos. Még a legütésállóbb embernek is az ellenálló képességét képes kikezdeni a sikertelenség vagy a visszhangtalanság. De hogy azért az nem akármi, hogy valaki 7-szer megpróbálja a színművészeti főiskolát.
Hát igen. Nagyon szerettem volna oda járni.
Mikor jártál a legközelebb ahhoz, hogy fölvegyenek?
Fú, nem tudom, hát figyelj, az, hogy mikor jártam a legközelebb, az innentől kezdve teljesen irreleváns, így, hogy nem vettek fel soha.
Hányod rostás voltál?
Ja, második rostás voltam, azt hiszem 3-szor vagy 4-szer. De hát itt nem rostákon kell túljutni, hanem vagy felvesznek, vagy nem.
Szóval, mindegyikbe belehaltál? Külön-külön, vagy egy idő után hát, már úgy mentél, mint más a focipályára?
Volt azért egy amplitúdója, tehát nyilvánvalóan először odamentem, világomat nem tudtam, annyira izgultam, tehát hogy amikor tudtam, hogy szólítanak, ott hármasával viszik fel, van egy ilyen nagy várakozó helység, és ott hármasával viszik fel az embereket a terem elé, ahol ténylegesen zajlik a felvételi, és az, hogy kijön az előző, ott még megbeszélik a bizottság, egy nem tudom én, 2-3 percet maximum, jön a következő. És fenn voltunk hárman, két lányjal, az előttem lévő kijött, tudtam, hogy 2 perc múlva be fogok menni, és akkor még csak így járkáltam egy picit, és rám nézett az egyik lány, és azt láttam, hogy ő elsápad, és mondja, hogy úristen, jól vagy, el fogsz ájulni. Mondom, nem, aztán figyelj, zöld az arcod. Mondom, én így szoktam kinézni. És tényleg az volt, hogy bementem, tehát, hogy tényleg fogalmam nem volt, rettegtem, nem vagyok jó felvételiző, tehát, hogy amikor vizsgahelyzet van, tehát, hogy már az eleve egy óriási stressz, egy bemutató, vagy hogyha valamit először mondasz emberek előtt, és ha ez még egy kimondott olyan helyzet, hogy ott ül egy vizsgabizottság így hárman, hogy na muti öcsi, ott az, tehát hogy én abba tönkre megyek, és akkor ott előszörre tönkre mentem, nyilvánvalóan tudtam, hogy elsőre nem fognak felvenni, másodszorra már nagyobb volt a bizodalmam, de ott meg kifejezetten pikírtek voltak, ott az egy nagy csalódás volt, de bennük, nem magamban.
Kik voltak és ők? Nem mondasz nevet?
Hát nem mondanék.
Nagy nevek voltak?
Nagy nevek, hogyne. És rendkívül, tehát látványosan, nagyon unottan nem figyeltek rám, és már akkor is volt bennem azért egy ilyen dafke, meg volt bennem egy annyi csibészség, hogy nem tudom, ott oda mondogattam, meg szünetet tartottam a versbe, kínosan hosszút, addig, amíg felnéznek. És hogy felnéztek, a szemkontaktot megtaláltam, és úgy mondtam tovább a verset,
azt
hogy
a mindenét.
Itt vagyok, bazd meg. Nem tudom, lehet ilyet mondani? Mindent ez egy lehet. Podcast, jó? És És akkor utána meg nem tudom, a többire meg nem volt ilyen emlékezetes. Talán arra emlékszem, hogy egyszer Avar Istvánnál felvételiztem. Ott már szerintem nem tudom, negyedszerre, ötödszerre, tehát esélytelenek nyugalmával, és borzasztó kedves volt velem, meg nagyon helyes, és instrukciókat adott, akkor most ne ezt mondjam, most azt, tehát hogy akkor, azt hiszem, hogy talán akkor éreztem először, hogy valaki tényleg foglalkozik vele, meg tényleg érdekli, hogy én mit tudok, és tovább is juttatott. Nagyon helyes volt. Az volt talán a legjobb élményem. Egyrészt magamban kerestem a hibát, hogy biztos én nem voltam elég jó, meg az azért tudvalevőleg ez egy olyan szituáció, ahol hát ők is, nem tudom, első blikre kell, hogy megítéljenek. Baromi nehéz lehet nekik is, mert végignéznek, akkoriban szerintem ilyen közel 2000-en jelentkeztünk évente, tehát végignéznek 2000 ember, de hogyha nincs bent minden nap, akkor is nagyon sok száz embert végignéz, persze. És 5 perc alatt, mert azért időbe kell maradni, hogy tudod megítélni 5 perc alatt egy fiatalból, hogy belőle jó színészt lehet-e nevelni, vagy sem?
Volt olyan tanár ez alatt a 7 próbálkozás során, akivel később találkoztál, és esetleg még kapcsolatba is kerültél vele? Persze, tehát az elégtétel mind olyan,
persze, igen? Persze, volt.
És akkor te hogy viselkedsz ilyen helyzetben?
Ja, se, hogy képzeld el, hogy és ezt többször, több helyről hallottam, meg több szituációban, de mindig nyilván volt bennem egy olyan, hogy jössz te még az én utcába, hogy majd még találkozunk, és akkor már nem lesz ilyen nagy a mellényed, és tényleg volt olyan, hogy aki kirúgott főiskolai felvételiről, utána az ő általa igazgatott színházban játszottam vendégként, és akkor a bemutatón oda jött pezsgővel gratulálni. És akkor eszembe jutott ez, de hogy annyira furcsa, hogy az eltelt idő alatt, hogy ez így, tehát hogy nem lett, tehát hogy nem mondtam, hogy igen, pedig 10 évvel ezelőtt azért nem, tehát semmi, csak hogy szerintem nem is abban a pillanatban, hanem utólag, hogy milyen furcsa, hogy jött gratulálni, és előtte meg ő, de szóval szerintem nem ezek a fontos dolgok.
Meg azt szoktam mondani, hogy az elégtételt általában akkor kapja meg az ember, amikor már nem elégtétel.
Tehát így, akkor már nem így számít. Van, igen.
Ahogy a népszerűséggel kapcsolatban igen, is megállapítottam. Amikor már megismertek, igen, akkor igen. Már nem érdekel.
Na, ezt mondtam el nagyon hosszan, csak te megfogalmaztad egy mondatban.
De Péter, ahhoz nagyon-nagyon kell akarni valamit, hogy 7-szer nekifuss.
Nagyon akartam.
Az már szinte ilyen monománia.
Nem vagyok normális.
Nem ezt mondtam, csak hogy...
Az, persze. Figyelj, az egészet körüllengte egy olyan atmoszféra, amit nagyon magaménak éreztem, és borzasztóan szerettem volna oda tartozni, meg oda járni.
A színművészetire?
Igen.
Mert az volt a brancs, a kiemelt.
Hát igen, meg mindig az volt, hogy ugye nyilván, hogy aki nem végzett főiskolát, hogy most már ez talán nincs ennyire így, vagy nem tudom, mert én is máshol tartok, de hogy ott az volt, hogy azon felül a futottak még, meg a lesajnáltak, meg amatőrök, meg műkedvelők, meg nem tudom, meg tudom, hogyha elmentem egy castingra, akkor vagy egy színházi meghallgatásra, hogy be volt írva az önéletrajzomba, hogy Gornagy Mária színitanoda, tudtam, hogy 4-szer annyit kell teljesítenem, mint bárki másnak. Ahhoz, biztos, hogy elhiggyék, hogy...
Ez biztos, hogy így van, ezek nem projekciók. Tehát az emberben...
Hogy én ezt...
Igen, tehát valahogy hát, azt figyelj, gondolja, lehet, hogy lehet így néznek rá.
Lehet, igen, lehet egyébként, hogy van benne egy ilyen is, de volt, ahol éreztették.
Hogyan?
Hát nem tudom, ilyen elejtett félmondatok, tudod, ami látszólag nem is fontos, de azért pont annyira cinikus, meg annyira szenyó ahhoz, hogy így bordák között így. Áj.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Janklovics Péterrel.
A Gornagy Mária színitanodában én Nagy Sanyi osztályába jártam, Nagy Sándor Tamás, akit Ádám Tamásként
a Família Kártyával ismerhetne.
Igen, és... Én a mai napig azt vallom, hogy ha vele nem találkozom, akkor most nem lennék a pályán, tehát hogy szerintem mindent tőle tanultam, és ő mondta egyszer azt, hogy felvételiken is, mikor mentünk sajnálkozva, vagy képzeld Sanyi, hát a második fordulóról, hogy kirúgtak meg, és akkor azt mondta, hogy az a baj veletek, hogy rostákon akartok tovább jutni. És azt mondta, hogy nem ez a lényeg, és azt mondta, hogy ez egy hosszú távú pálya, rövid távon légy türelmes, hosszú távon légy türelmetlen.
De jó mondat.
És igen, igen, és akkor így nevettünk rajta, meg tényleg cinikus, meg abszurd, de tényleg így van. És aztán később is volt, mint tudom én, Zalaegerszegen volt egy vezető színész, aki mondta egyszer egy esti előadás utáni sörözés alkalmával, hogy ugyanezeket, tehát hogy több helyről kaptam ezt a visszajelzést, hogy ez egy hosszú távú pálya, és ki kell várni azt, amire... Azt mondta ő is, hogy higgyem el, hogy 10 év múlva fogják azért tudni, hogy ki az a Janklovics Péter.
Ezt mondta az a zalaegerszegi színész?
Igen, igen.
Ezek nagyon fontos mondatok egy fiatalember esetén, aki talán még aki magába se hisz igazán.
Igen, igen. Én mindig önbizalom hiányos voltam, meg mindig, hogy mondjam, több típusú színész van, tehát hogy van, aki annyira biztos a saját maga művészetében, meg a csodálatos lelkében, hogy szinte várja, hogy hadd prezentáljam nektek csodálatos bensőmet, és addig gyönyörködhettek csodálatos külsőmben is. Aztán van az, aki dacból, hogy azért is megmutatom, aki... Ezek valószínűleg azok, akik rengeteg sérülést szedtek össze gyerekkorukban, hogy azért is megmutatom, majd meglátjátok, hogy fogtok ti még nekem tapsolni, és van a harmadik, és én abszolút ebbe a csoportba tartozom, akiket a pánik hajt előre. Tehát, hogy én minden egyes alkalommal, minden előadáson, minden bemutatón azért igyekszem minél jobb lenni, hogy nehogy véletlenül szar legyek, mert az borzasztó lenne.
De mi történik, ha valaki egyszer-egyszer rossz?
Hát figyelj, nem tudom. Hát, nem
olyan tudom. Kéne megkérdezni, aki volt már rossz.
De voltam én is. Hát nem tudom, úgy éreztem legalábbis, és azt éreztem, hogy megnyílik a lábam alatt a föld.
De az mit jelent?
És elnyel. Kész vég. Nem tudom.
Nem sikerült egy poén,
nem sikerült jól, volt valami nyelvbotlás, vagy nem tudom. Tehát, hogy nyilvánvalóan... Régen, amikor nem tudom, két mondatos szerepeket kaptam, ha két mondatba belebakizol, ott már nem nagyon tudsz javítani. És akkor ott az van, hogy alkalmatlan vagyok erre a pályára. Kész, végem van, ez soha többet senki. És nyilvánvalóan most is, hogyha bemutatón van, akkor rettegek, tehát hogy már aznap úgy kelek fel reggel, hogy gyomorideggel. Közben pontosan tudom, hogy itt vagyok ebben a teremben, előadok X embernek, és ezen a falon túl, aki légvonalba 2 méterre tőlünk sétáltatja a kutyáját itt az utcán, már azt sem érdekli egy egészen picikét sem, hogy mi a franc zajlik 2 méterrel arrébb abban a teremben. De nekem abban a pillanatban az a világ, és egyszerűen nem tudok tágabbra tekinteni abban a pillanatban. Éppen azért javult ez a tendencia valamelyest, mert egyik munkából estem be a másikba, és tényleg nem túlzok, hogy rettenetesen sokat dolgoztam, és az elmúlt talán 2 vagy 3 bemutatómon azért nem izgultam annyira, mert azt éreztem, hogy annyira fáradt vagyok, meg annyira ki van az idegrendszerem, hogyha még izgulnék is, azzal beláthatatlan károkat okoznék magamnak, és most volt, tényleg volt 1-2 bemutató, ahol nem izgultam.
Akkor lehet ez még olyan is, hogy egyáltalán a pulzusszámot sem.
Nem, mert ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, és azért azt igyekszem visszaszorítani, tehát hogy ez tényleg nem volt normális, amit az elmúlt 1-2 évben csináltam.
Örüljünk neki, hogy most sok munka van. Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Húha. Rendellenesség.
A rendellenesség...
Remélem, itt nem a furunkulus ragadt. Nem, csak nem tudom, hogy...
A rendellenesség az arra vonatkozik, hogy tudomásom szerint neked iszonyatosan jó a memóriád. Tehát olyan dolgokra igen, emlékszel, igen. Ami másban nem, hogy nem ragadt meg, hanem tulajdonképpen teljes homály. Mi a magyarázata mindennek szerinted?
Hát ez, ami a...
A rendellenesség?
Valószínűleg igen, hát lehet, hogy beteg vagyok.
Tehát tényleg...
Figyelj, nem tudom.
Irreleváns dolgok is megmaradnak a fejedben?
Nagyon sok minden, és tehát konkrét történések, azt a mai napig az önálló estemben, amit elmesélek, az mind megtörtént eset, és úgy történt meg, ahogy elmesélem, és most már lassan 100. alkalommal játszom, és mindegyik alkalommal, amikor én ezt mesélem, ez lejátszod, tehát én ezt látom magam előtt, valószínűleg azért tudom elmesélni, de emlékszem ezekre, igen.
Ez jó vagy rossz tulajdonság? Mert azért sokszor a rossz emlékek is megmaradnak az emberbe.
Hát figyelj, szerintem a foglalkozásomat tekintve jó tulajdonság, tehát azt szoktam mondani, hogy a memóriámból élek a mai napig, és hát a szakmámat tekintve nem baj, hogyha a rossz dolgok is megmaradnak, mert az hajlamos az ember kiszelektálni, és nem biztos, hogy az jó. Tehát, hogy csak a szépre emlékezem. Miért kéne csak a szépre emlékezni?
Te például most, hogy megy a szekér, említetted, hogy hál' Istennek sok a munkát. Gondolom ezért ez anyagi megbecsültséggel is jár. Vissza tudsz gondolni, vagy vissza szoktál gondolni arra az időszakra?
Nem tudok kölcsönadni most fel, házfelújítás, fiatás.
Amikor nem ment annyira jól, mert gondolom, hogy ez ne? Alatt a 10 év alatt azért még nem dobáltad a 10000-eseket a fejed fölé.
Ja nem, persze, persze. Hát persze, figyelj, a memóriámnak köszönhetően nagyon élénken emlékszem ezekre az időkre, és figyelj, én azt gondolom, hogy én a mai napig lelkemben belül ugyanaz a 22-3 éves vidéki segédszínész vagyok, aki voltam. Hát az, hogy nem gondolom magamról, hogy akkor, tehát hogy nem tudom, vannak ugyanolyan félelmeim, ugyanolyan gátlásaim. Persze, nyilván lekopott egy csomó, tehát hogy persze.
De igen. Kivel szemben van gátlásod?
Nem tudom, helyzetekkel szemben. Most például ide is úgy jöttem, hogy ó, te jó ég, hát Kadarkai Endrével, hát olyan jó beszélgetéseket szokott csinálni, hogy nehogy hülyeségeket mondjak. Bármi. És szóval emlékszem ezekre az időkre, és Désenikő dramaturggal nagyon nevettünk azon, vagy hát nem tudom, ahogy raktuk össze az önálló estemet, és sztorikat meséltem, hogy már rég ment a Duma Színház, és jól kerestem, nem tudom, akkor vettem az első olyan autómat, ami nem egy bontószökevény volt, amit örültem neki, hogy az összes összekuporgatott pénzem így odaraktam, és már se átiratni, se kötelező biztosítást nem tudtam akkor kifizetni, és örültem, hogy még van rajta másfél év műszaki, mert pontosan tudtam, hogy ha az lejár, akkor ezt én így betolom egy bontóba, vagy eladom 13.200 forintért, és elviszik a bontóba mások, hanem volt egy normális autóm, és még akkor is 5000 forintokért tankoltam. Tehát, hogy az volt, hogy elmentem a kútra, és tankoltam 5000 forintért, és akkor így az volt, és akkor volt, nem tudom, félig a tank, és így járkáltam vele, és itt egyszer egy barátommal mentünk tankolni, és így tankoltam, és mondta, hogy hát félig van, hát mondom, mert 5000-ért tankoltam, és így nézd, de miért? Hát mondom, nem tudom, 5000-ért szoktam tankolni. És mit csinálsz, ha kifogy? Hát mondom, tankolok meg. De nincs pénzed, hogy tele tankol? Mondom, de van. De akkor miért nem tankolsz tele, hogy ritkábban kéne menned a benzinkútra? És odáig eszembe se jutott. És akkor utána lett egy olyan autóm, ami már sokkal többet fogyasztott, és azt már tele tankoltam.
Meg is kellett a szoknod, hogy nem kell megnézned egy étterembe, hogy most ez 1800 forint, vagy 4200?
Meg. Persze, hogy meg kellett szoknom.
És az milyen? Nehéz, melbevágó, felszabadító.
Ja, vagy hát magát? Nyilván felszabadító. Igen? Hát, hogy igen, hogy de jó, hogy a tojásos nokedlin kívül mást is meg tudok venni. Tehát, hogy inkább azt nézem, hogy mi az, amit legszívesebben ennék. Hogyne? Persze, hogy felszabadító.
Neked az alatt a 10 év alatt? Nem kell összeget mondani, de melyik volt mondjuk anyagilag a mélypont, amikor azt érezted, hogy én nem fogok ebből kijönni?
Hát ez a 10 év gyakorlatilag. Hát figyelj, sok ilyen volt. Hát nyilvánvalóan, amikor Zalaegerszegre kerültem, akkor ott szerintem az akkori minimálbért kaptuk, ami egy ilyen 22-23 ezer forint volt, és előadásonként kaptunk azt hiszem még 150 forintot. Tehát, hogy ha nagyon sok előadásom volt, akkor akár 25 ezer is összejöhetett, és akkor kérdeztem anyukámat, aki hát ugye óvónői fizetésből élt, tehát, hogy azért tudta, hogy kell beosztani a pénzt, és mondtam, hogy anyu, meg lesz a szállásom, meg mindent, tehát hogy adnak lakást. Szerinted egy hónapban, hogy kijöjjek, hogy mennyi pénz kell, és mondta, hogy hát olyan 40 ezer szerintem. És akkor kerestem 25-öt. Tehát, hogy az volt, hogy megjött a fizetés a bankszámlámra, elment, akkor lett először bankkártyám, nem volt már bankkártyám. Elmentem az automatához, kivettem a 22 ezer forintot, 2000-et eltettem, hogy legyen még pénzem hétvégén busszal hazajönni Budapestre. Volt 10 000-em meg 10 000-em, az egyik 10 000-est bevittem a fenti büfébe, ahol a kávét ittuk, meg a szendvicset ettük reggelire, próba előtt, odaadtam Juditkának, aki irgalmatlanul lecseszett, hogy miért csak ennyit vittem. Nyuszika, miért csak ennyit hozott? Hát mondom, Juditka, most voltam lenn a klubba Gyulánál, elvette az összes pénzem. Hát mert nem kell habzsidőzsizni hó elején, meg nem kell sportszelet, meg szalámis szendvics, elég a Párizs is. Mondom, jó, Juditka, ne haragudjon, mindent rendezni fogok. Utána lementem Gyulához, és miért ennyit hoztál, mikor 15 ezerrel, mondom, tudom, de most voltam fent Juditkánál, meg, és ott is sírtam, és szóval, hogy ez volt. És hallottam utána vissza ilyet, nagyon furcsa, a feleségemtől, vele Székesfehérváron ismerkedtem meg, és ő aztán elhagyta a pályát, de egy darabig együtt játszottunk, és ő mondta, hogy amikor Székesfehérváron, amikor a diótörőt próbáltuk, hogy ő azt vette észre, hogy aki nem szeret engem annyira, mint embert, vagy nincs jóba velem annyira, az is elismeri a tehetségemet.
Ez nagyon jó mondat, és fontos mondat.
És igen, na jó, de hát ezt már nyilván sokkal később tudtam meg, de persze, ez például egy nagyon jó visszaigazolás volt. Ő például hitt bennem mindig. Tehát vele még akkor jöttem össze, amikor még se Sziget reklám, se semmi, ott akkor volt egy ilyen mélyrepülés, tehát hogy Fehérváron azért játszogattam ezt, azt, amazt, de azért látszott, hogy nem tudok egyről a kettőre jutni, tehát hogy nem lépte, tehát hogy a karrier íve, az nem ível felfelé, hanem hogy így botorkál.
Hát így még értékesebb, hogy azt a Pétert ismerte meg,
igen.
Nem és volt sztár.
Igen, és ő például hitt bennem mindig.
Az igaz, hogy te úgy udvaroltál neki, hogy mentetek fellépni, és a haját húzogattad a buszba?
Ezt ő mondta valami interjúba.
De ez tényleg így volt?
Tényleg így volt.
De hány éves voltál, hogy te nőttek a haját húzogattad, arra úgy?
43-ban léptem akkor. Hát figyelj, 28, 9, majdnem 30.
De miért húzogattad?
Hát figyelj, hát nem tudom, hát mert hülye voltam mindig is.
De azért csináltad, mert tetszett, vagy zavarodba? Vagy a kettő együtt?
A kettő együtt, igen. Uh-huh. Igen, de volt ilyen. Hát nem tudom, gondolom hülyéskedtem, de hát én ilyen szegényes voltam. Nem tudom, de tényleg nem az, hogy így udvaroltam, de tényleg volt egy ilyen, tehát hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen alkalom, hogy jöttünk haza a színészbusszal, és mögötte ültem, és akkor néha így húzkodtam a haját.
De bejött.
Be.
Most már hány éve vagytok nem együtt?
18.
Az nagyon 18. Sok idő.
Sok.
Azért akkor ez egy nagy találkozás.
Igen, de hogy nem ez se egy ilyen varázsütésre történt, hanem mi már ismertük egymást évek óta, és hát nem tudom, ugyanaz volt a baráti társaságunk, együtt jártunk szórakozni ide-oda, és akkor volt, hogy nem tudom, hogy ketten is mentünk ide-oda, és egyszer csak azt vettem észre, hogy mikor nincs velem, hogy akkor hiányzik.
Az gyanús.
És akkor igen, és akkor, de akkor már úgy voltam vele, hogy már ismerjük egymást ilyen régóta, hogy akkor hogy, szóval, hogy ez ilyen, ez tök hülyeség, hogy akkor, szóval, hogy ez egy ilyen nehezebb így akkor összejönni, és akkor végül is az volt, hogy egy közös barátunknál voltunk többen, és akkor eljöttünk hárman az ő, a feleségem barátnőjével, aki autóval ment valahova haza, és akkor mondtam, hogy mondom, nem ülünk be mi még valahova? És mondta, hogy hát végül is nem tudom, és akkor ő már mondta, hogy hát nem tudom, hogy... És a barátnője meg mondta egy vezetés, mondta, hogy dehogy nem, itt kiteszlek titeket a sarkon, és tényleg az volt, hogy kirugdosott az autóból, beültünk a Kávés Katica nevű...
Ó, hát azt a intézményt én ismerem.
Így van, és hát akkor ott ilyen 3-4-5 ital után vettem a bátorságot, hogy megcsókoltam, aztán kirúgtak minket erről a helyről, mert ugye záróra volt, kijött a pultos hölgy, mondta, hogy záróra, és ránk nézett, mondta, szerelmes párnak is záróra, és én ott elkönyveltem, hogy akkor mi szerelmes pár vagyunk. És azóta ez van, tehát hogy azóta vagyunk együtt. Ez annyira szép, igen. Ez most volt 2 héttel ezelőtt, a 2 gyerekkel az autóba jöttünk ott a Lehel térnél, álltunk a piros lámpánál, szembe a Kávés Katica, és kérdeztem így viccesen a feleségemet, hogy mondom, gondoltad volna 18 évvel ezelőtt, mikor itt ültünk, hogy 18 év múlva itt ülünk egy autóba hátul a 2 gyerekünkkel, és rám nézett, és azt mondta, szünet, tehát hogy auftak nélkül, hogy biztos voltam benne.
Mindig a nő választ, és sokszor döntenek.
Igen, igen.
Amikor mi még azt se tudjuk, hogy igen, mit keresünk igen. Ott.
És bocsánat,
nem, ez nagyon szép történet. És ezért is kérdezem, hogy tudod te értékelni azt a sok jót, ami veled történt és történik? Nem is baj, hogy végigmentünk egy csomó nehézségen ebben az interjúban, hogy honnan, hova jutottál, és engem ez végtelenül erővel tölt el, hogy valaki ilyen állhatatossággal és szívossággal csinálja meg azt, hogy el tud jutni, talán még mínuszról is, mert azért ez nehezített pályán
hát igen,
oda
igen.
Fel. És most van egy nagyon szépnek látszó magánéleted, nagyon sikeres pályád, hogy úgy megcsíped-e magad néha, hogy Péter,
figyelj, nap mint nap megcsípem magam, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ahogy kérdezted, hogy értékelem-e, én nagyon igyekszem értékelni, tehát, hogy azt gondolom, hogy nem lehetnék jobb helyen, tehát, hogy tényleg szerető családom van, 2 csodálatos kisfiam, és szakmailag is tök jól mennek a dolgok, azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és végre megbecsülnek, tehát, hogy egy szavam nem lehet, és nincs is, de mindig van bennem egy ilyen félelem, hogy hol itt a buktató? Szóval, hogy nem tudom, tehát, hogy néha azon kapom magam, hogy annyira hálás vagyok a Jóistennek, hogy Úristen, nehogy elromoljon, vagy hogy nehogy ez másképp legyen.
Hát ne romoljon el, meg szerintem hálás lehetsz a Jóistennek, de legfőképp saját magadnak legyél, mert ez nem akármilyen állhatatosság és teljesítmény.
Jaj, köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy itt voltál, jó volt látni.
Köszönöm.
Ez volt a mai Szavakon túl Janklovics Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!